A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta.
Ámen.
Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk áldott igéjét végítélet vasárnapján. Ez az ige Lukács evangéliumának a 18. fejezetében van megírva, a 28. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. Tehát Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből, a 28. verstől olvasom Istenünk igéjét. Miután a gazdag ifjú eltávozott, így szólt Péter. Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Jézus pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, talán némelyek előtt ismeretes az a tény, hogy a mai vasárnappal az egyházi év utolsó három vasárnapjának különleges idejébe lépünk. Ez a három utolsó vasárnap, az advent első vasárnapja, nyilván az egyházi év első vasárnapja, szóval a három azt megelőző vasárnap a végítélettel, halállal és örök élettel való foglalkozásnak az ideje. Mi a múlt héten a Sola Consolatio, az egyetlen vigasztalás üzenetével foglalkozhattunk, Istenünk igéjének a fénye ezt világította meg számunkra. Ezt a témát érintettük, amit ma is, hiszen arról volt szó, hogy az Úr a sajátjaiként, a vérén megváltottakként, számára nagyon értékesekként tekint mi ránk, így őrzi a hívő keresztjéneket az örök életre. Majd másik szempontból fogjuk ezt a dolgot megvizsgálni. Amikor az emberek az üdvösség jó hírét hallják, előfordul, hogy némelyek elgondolkodnak. Jó, ez mind nagyon szép, és igazán jó is lenne elfogadni. Na de hát én most is élek, örök élet a halál után. Én most szeretnék boldog lenni. Mit mond erre az Isten? Megéri már most a Krisztust követni? Sajnos mi emberek haszonelvűen gondolkodunk, és éppen ezért ez a kérdés, ez mindig jellemez bennünket. Különösen is élesen vetődik föl akkor, amikor szenvednie kell az igaz embernek, annak pedig, aki nyilvánvaló bűnökben él, és gonosz az ember társai felé, annak a gyarapodását, az egyre nagyobb erejét kell látnia az igaz embernek. Győz a hazugság, az önzés, a gátlástalanság, a becsületes emberek pedig, mintha prédaként lennének odadobva a világ gonoszságának. Megéri a Krisztust követni. Az evangéliumi rész hallva bizonyára bennetek is felfelötlött egy-egy próbás életszakasz, talán éppen most vagy benne, talán éppen túl vagy rajta, vagy érzed már az előszelét. Előfordul, hogy ez a kérdés igazán felmerül az ilyen próbák idején. Ha nem hinnék Krisztusban, és megengedném magamnak, hogy gátlástalanul viselkedjek, akkor meg tudnám oldani valószínű a gondjaimat. Így viszont, hogy Istenre várok, egyelőre nem történik semmi, hogyan fog az Isten nekem segíteni? Hogyan mutatja meg most ebben az életben, hogy tulajdonaként tekint rám és megbecsül? Nem véletlenül tettem hozzá a felolvasáshoz, hogy a gazdag ifjú távozása után történt ez a nagyon rövid beszélgetés Péter, az apostolok és az Úr Jézus között. A gazdag ifjútól éppen, hogy elbúcsúztak. Mintha szegény, rongyos, szegény tanítványok úgy végignéztek volna a gazdag ifjún, és aztán végignéztek volna magukon. Ennek mi mindene van? Társalog az Isten fiával. Még ott is hagyja. Mi viszont fordítva csináltuk, mi mindent ott hagytunk, ő érte. És itt állunk, holnap lesz-e mit enni? Vajon hol fogunk aludni? Mit kapunk mi, akik ott hagytuk azt a keveset, amink volt, és a sokat, amink volt a családunkat? Elhagytuk az Úrért. Minden keresztjén életében eljönnek azok a pillanatok, amikor Péternek ez a kérdése mi bennünk is megfogalmazódik. Vagy ki is mondjuk, vagy csak magunkban örlődünk rajta, de bennünk is felmerül, na de hát mi lesz velünk? Mind a három evangélista, mármint hogy Máté, Márk és Lukács, a szinoptikusok beszámolnak erről a beszélgetésről, és mind a hárman másra emlékeznek, máshogyan teszik a hangsúlyokat. Lukács evangéliumában a legmegdöbbentőbb ez a beszélgetés. Az Úr Jézus ugyanis nem csak arról beszél, hogy mi történik majd az eljövendő világban, hanem Lukács úgy tudta ezt utólag kinyomozni, hiszen ő utólag szemtanúk beszámolói alapján írta le ezt az evangéliumot, hogy az Úr Jézus már arra is nagy hangsúlyt tett, hogy nem csak üldöztetés várja a keresztényeket ebben a világban is majd odaállt örök élet, hanem hogy már ebben a világban megkapják a százszorosát mindannak, amiről ők lemondtak. Elsősorban arról beszél Lukács nyomozása nyomán, hogy mit kapunk ebben az életben, ha már ebben az életben minél előbb a Krisztussal közösségben járunk. Mindent visszakapnak az ilyenek, mondja az Úr Jézus. És nem csak lelki természetű jutalomról beszél, mert arra még mindig legyinthetnénk, hogy hát jó, persze lelki dolog, sírok, de hát nem fáj annyira, hatalmas vigasztalás, az ember olyan elégedetlen tud lenni sokszor Istennel. De nem csak lelki természetű jutalomról beszél az Úr, hanem megfoghatóról, házról is. Testvérek, legyünk őszinték. Van-e közöttünk valaki, aki első látásra, hallásra azt mondja, hogy ez igaz, ez valóságos? Van-e közöttünk valaki, aki a Krisztusért lemondott valakiről, valamiről, és száz annyit kapott vissza? Vajon lehetséges lenne, hogy egy elhagyott édesanyja helyett százat kapjunk? Egy elhagyott gyermek vagy házastárs helyett százat kapjunk? Értitek, ugye, hogy ez jelképes beszéd? Ezt úgy kell néznünk. Nem kétséges, hogy csak úgy válnak érthetővé az Úr Jézusnak ezek a szavai, ha elfogadjuk, hogy mindezek a lelki és anyagi javak nem léteznek önmagukban, hanem azzal együtt léteznek mindig, ahogyan mi élünk velük, ahogyan megéljük azt, hogy van családunk, vannak szeretteink, ahogyan megéljük, hogy van valami tulajdonunk, ahogy beépülnek ezek a dolgok, személyek az életünkbe. Gondoljunk csak bele. Van olyan, hogy a családi élet pokollá válik. Krisztus pedig miről beszél? Tanítványaira mutatva mondja, aki az én atyám akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Vannak üres, elviselhetetlen, hatalmas paloták. Igazi otthon pedig lehet egyetlen szoba is, ahogyan volt a népünk életében hosszú időn át, az idősebbek emlékeznek rá. Aztán olyan is előfordul, hogy az ember megcsömörlik a csodálatos étel költeményektől, miközben ismerünk olyanokat, akiknek egy korty tiszta víz vagy egy falat kenyér a legcsodálatosabb enni és inni való. Van valamim, és élek vele valahogy. Ez a kettő, ez együtt jár. Nem lehet megkülönböztetni a tárgyakat, személyeket és a mi velünk való viszonyukat olyan módon, hogy egymástól függetlenül működnének. Ha van valamim, akkor ahhoz állok valahogy. És ha nincs valamim, ahhoz is hozzáállok valahogy. Hát Krisztus követésében az ember teljesen átformálódhat. A szemed, a füled, az orrod, az ízlésed, az egész világlátásod, testvérem. Olyannyira, hogy százszoros örömöd lehet, ha a Krisztustól, a Krisztus szeretetén, a Krisztus szemüvegén keresztül kapsz vissza valamit, amit az érte való buzgolkodásból hagytál esetleg el. százszoros. Annyira megváltoztat. A szó fizikai értelmében is akkora örömöd lehet, ha tőle kapod vissza, ahhoz képes, mint akinek nincsen lehetősége a Krisztustól visszakapni azt, amiről lemondott. Ezért vannak mérhetetlenül boldogtalan hatalmasok és milliómosok, és vannak tiszta mosolyú betegek és szegények a Krisztusban. Azt, amiről az Úr Jézus beszél, nap mint nap alá támasztják a tények. És mi mégis olyan nehezen tudjuk elfogadni, hogy ez valóban igaz. Hiszen sok helyen le van írva a Bibliában, például a Róma 8.28-ban is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És ott az áll, hogy minden. És az görögül is ugyanazt jelenti, mint magyarul, hogy ott nincs kivétel. Olyan csodálatosan és gyakorlatiasan beszélt erről az elsőként hallott ige a példabeszédek könyve 15. részéből. Arról szólt ez az ige, hogy Isten nagyon jól látja a különbséget hitben élő és hit nélkül élő ember élete között. Engedelmes és lázadó ember élete között. És ez a különbség bizony mind a két embernek az élet minőségében is megvan. Nem feltétlenül az a legboldogabb, akinek annak kéne lennie, vagy aki annak látszik. Viszont így hallottuk az igéből, hogy az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Hogy élsz, kedves testvérem, mivel engeded megtelni a szívedet? Még kifejezőbb volt egy későbbi mondat, a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Persze, hogy nem azt tanácsolja Salamon király, hogy ne vegyünk tudomást a valóságról, hanem képzelegjünk és ne is érdekeljen bennünket, hogy mi az igazság. Hanem a nézőpontnak a fontosságára utal. Aki hibát keres, az hibát fog találni. Aki pedig azt keresi, hogy mi mindent kapott az Istentől, mióta aznap reggel fölkelt, az egész hosszú sort fog meglátni, és ezáltal folyamatos ünnepben telhet az élete, mint akit az Isten folyamatosan megajándékoz. Így lehet hálásnak lenni és ünnepi érzésekkel élni, akár nagy nehézségek között is. Ezzel kapcsolatban nagyon tanulságos Tolsztojnak a Cár és az Ing című tanmeséje, amelynek a lényegét szeretném elmondani most. Az oroszok cárja egyszer gyógyíthatatlan betegségbe esett, egyetlen egy bölcs volt csak, aki hozzá tudott szólni a betegségéhez. Azt a tanácsot adta. Intézkedj arról, cár atyuska, hogy egy boldog embernek az ingét hozasd el ide magadnak, vedd föl magadra, és akkor majd meg fogsz gyógyulni. Hatalmas ország volt mindig is az oroszok országa. Keresztül kasul járták a futárok, sehol nem találtak egy boldog embert. Az egyiknek a szegénysége miatt fájt a szíve. A másik a betegsége miatt volt boldogtalan. Kiki rossz férjére, feleségére, gyermekére panaszkodott. Szomorúan mentek vissza. Egyszer azonban éppen a cárnak a fia mégiscsak hallott egy emberi mondatot, a háznak az ablakán szűrődött ki. Valaki így szólalt meg, nagy-nagy megelégedéssel, no, Istennek hála, kidolgoztam magam, jól laktam. Most lefekszem és jót alszom. Kell-e ennél több a boldogsághoz? Azonnal benyitott, még mielőtt elalszik az illető. Mit gondoltok, sikerrel járt-e? Ennek a boldog embernek még egy ingese volt. Nem tudott mit magával vinni az apjához. Csak ezt az üzenetet. Nyilván, ha végig gondolta, ez az üzenet talán őt is kizökkenthette a fájdalmából, a csalódottságából. Ez az ember, aki csak dolgozott, meg annyi ennivalója volt, hogy tudjon dolgozni, meg volt egy fekhelye, még ingese, boldogabb volt, mint minden oroszok cárja a hatalmas palotájában, szolgák seregével körülvéve. Pénze, hatalma szinte határtalan. Megbetegítette mégis a boldogtalanság, halálos betegségbe esett. Na jó, ilyen az életünk. Mit lehet akkor tenni, hogy ez ne így legyen legalább velünk, mint ebben a tanmesében az orosz cárral? Testvérek, kevés kell az igazi boldogsághoz. Egész pontosan csak egyre van hozzá szükség, a Krisztust kell az életedben az első helyre tenni, és csak ő utána következhet mindenki és minden egyéb. Csak így lehet őt igazán szeretni, csak így lehet őt igazán követni és szolgálni, így leszel erre szabad. És akkor kapod tőle vissza mindazt, amiről az ő szolgálatáért lemondtál. Nyilván olyasmit, ami használ neked, a bűneid, amikről lemondtál, azoknak nem fogod a százszorosát visszakapni. Testvérek, ebben a mai világban az emberek olyan sokféle alkut kötnek, hogy egyszerűbb, hogy komfortosabb, boldogabb legyen az élet. Pedig a Krisztus nem arra hívott el bennünket, hogy a hit dolgaiban is az arany közepet keressük. Ez a legveszélyesebb. Erre mondja azt a Jelenések könyvében az Úr, hogy a langy meleget az Isten kiköpi a szájából. Legyél hideg vagy meleg, de ezt az arany középutast, hogy erre is, arra is csak békesség legyen, erre az Isten nemet mond. Mégis sokan gyakorolják, hívő emberek is. Megtesznek olyan dolgokat, amelyekről tudják, hogy a Krisztus akarata szerint ezek nem tisztességes dolgok. Ezeknek az Úr nem örül. Mégis megteszik, mert úgy gondolják, hogy az ő boldogságuknak a forrása az akkor fog felbuzogni, ha ezt vagy azt a dolgot még megteszik. Mindegy, hogy az Isten arra nemet mond. Igen, ám, de ezzel egyre távolabb kerül az ember az igazi boldogságtól. Annak ugyanis éppen az ellenkező az útja. Amikor nem én próbálom magamnak minden áron megfejteni, mitől lennék boldog, és akkor utána teljes erőbedobással a boldogság felé szaladok, és senkivel, semmivel nem törődöm, hanem annak az az útja, ha engedem, hogy a Krisztus vezessen engem a boldogság útján. Elhagysz mindent Krisztusért, és követed őt? Mert ha így teszel, azt ígéri, hogy bőven visszaad mindent, amit elhagytál. Ahelyett, hogy Istennek hátat fordítva magad kergetnéd a boldogságodat, saját eszközeiddel keresnéd, merd őszinte szívvel követni az Úr Jézust. Ő a boldogság útja, már most és az örökké valóságban. Testvérek, itt nyilván nem arról van szó, hogy most kihelyezünk egy persejt, és akkor oda mindenki, amilyen van, bedobja a házat, ráiratják az Úr Jézusra, és semmink nem marad. Nem szegénységi fogadalomról, vagy éppen szerzetesi fogadalomról van szó. Itt nyilván a hozzáállásról van szó már megint. Hogy összetöri a szívem viselkedése az arcomat, a lelkemet, vagy pedig belülről békesség tud áradni. Az Istentől kapott békesség. Itt erről van szó. Lemondás így értendő. Ki van elől? A Krisztus, vagy bármi, bárki más? Itt kell rendet tenni az életünkben. Na hát ennek az igazán mély elfogadásához és megéléséhez nyilvánvaló, hogy nagyon hosszú és nehéz út vezet. Fokozatosan érlel meg erre az Úr. Testvérem, lehet, hogy most úgy érzed, hogy ez neked nem fog menni. Lehet, hogy most úgy érzed, és jó is egyébként, ha így gondolod, kezdetben legalábbis, hogy vannak személyek, esetleg tárgyak az életedben, amelyekről a Krisztus kedvéért se tudnál lemondani. Szereted őket, ez jó. De nézd meg, hogy a Krisztus mennyivel többet ad, és még csak ne is haszonelvűen nézd, hanem hogy ő téged úgy ad vissza a szeretteidnek, úgy ad vissza az életedbe, hogy sokkal boldogabbá tudod majd tenni azokat, akiket szeretsz. Szóval itt a haszonelvűség is egészen máshogy alakul a Krisztusban. Akkor a családod, a környezeted, munkatársak, szomszédok is sokkal jobban járnak, ha te tényleg a Krisztusban vagy, és úgy adatnak ők neked vissza. Szóval, ha most úgy érzed, hogy ez neked nem fog menni, kérlek azért ne add fel olyan gyorsan. Figyelj oda, hogy mit akar az Úr. Első lépésként azt kell elfogadnod, hogy a hívő keresztjén embert éppen ugyanúgy utolérik a fájdalmas és nehéz dolgok, mint a hit nélkül élő embert, mint bárki mást. Isten ugyanis nem ígérte, hogy azokat, akik ő benne hisznek, méter magasan a föld fölött fogja járatni. Azt ígérte, hogy a bajokban mellettünk lesz, nem pedig azt, hogy nem lesznek nehézségek. Aztán azt is el kell fogadni, hogy még külön azért is sok rossz érhet a világtól, mert keresztjén vagy. Kifejezetten azért, mert ragaszkodsz az Úr Jézushoz. Mert vasárnap nem a plázába mész, hanem eljössz a gyülekezetbe. Mert hétköznap sem káromkodsz, hanem imádkozol, ha baj van. Ezért aztán külön rossz érhet. Mert nem akarod megtagadni a jót. A keresztényeknek ez a külön szenvedése néha egészen egyértelmű a történelem során, akkor, amikor keresztény üldözések vannak. De igazából mindig jelen van. Most is jelen van. Minél inkább ragaszkodik valaki a Krisztushoz a hétköznapi életében, a gondolkodásában, a beszédében, annál inkább szembesülni fog környezete meg nem értésével, sőt ellenségeskedésével. Végül pedig el kell odáig jutni ez a harmadik lépés, hogy a keresztény ember tudatosan vállaljon szenvedést a Krisztusért. Hátratételt és igazságtalanságot. És ne harcoljon ezeknek az elkerülésére. Úgy, hogy elhagyja Isten iránt érzett szeretetét. Nem, Uram, ez az út nekem nem tetszik, most szakítunk egy időre, majd én jobban tudom. Nem szabad így gondolkodni. Mi mindig a szenvedés elkerülésével akarnánk boldogok lenni. Pedig a boldogság egyetlen útja, az mástól függ. A boldogság egyetlen lehetősége a Krisztussal teljes élet. És igen, ez keresztül vezet boldog időszakokon és nagyon fájdalmas időszakokon. De megtanít a Krisztussal való közösség arra, hogy a boldogságod ne ezektől a külső-belső dolgoktól függjön. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a boldognak mindig ünnepe. Ne a külső-belső dolgoktól függjön a boldogságod, hanem a Krisztussal való kapcsolattól, hiszen a Krisztus adja az igazi boldogságot, másutt úgyis hiába keresnéd. És miközben ezen az úton haladsz, hogy elfogadod, hogy veled is történhet rossz, hogy a Krisztus hitért különösképpen is történhet veled rossz, és egy idő után azt mondod, önként vállalom a Krisztusért, nem fogom az erőmet, az időmet arra pocsékolni, hogy megszabaduljak attól, amin keresztül az Isten engem meg akar áldani. Szóval miközben ezeken az állomásokon haladsz, megtanulsz egyre több mindenről lemondani. Először egyes esetleges dolgokról, olyasmikről, amiket az ige fényében rossznak ismersz fel. Bűnökről. Aztán egyre fontosabb és hangsúlyosabb dolgokról is, olyanokról, amelyekről azt gondoltad korábban, hogy ettől vagy önmagad. Ha ezekről lemondanál, akkor már rád se lehetne ismerni. Legvégül pedig eljutunk odáig ezen az úton, ahová Pál apostol is, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztusért. Mondom, ez azt jelenti, hogy a Krisztus áll legelől, és minden tőle függ az életemben. Ez csak akkor lehetséges, ha rádöbbenünk, hogy Krisztus valóban százszorosan adja vissza a szeretteinket, a fontos dolgainkat, amelyek előre visznek bennünket. A mennyei életnek az elő íze hathatja így át már most az életedet, a lelkedet, a testedet, a világ érzékelésedet, a közérzetedet. Rádöbbensz, hogy valóban a sokszorosát kaptad vissza az Úrtól, annak, amit úgymond kárnak és szemétnek ítéltél, hogy őt követhess. A keresztény léleknek az a belső világossága, amellyel erre képessé válik, természetesen nem belőlünk jön. Nagyon fontos, jegyezzük meg! Távol-keleti gondolkodás az emberből veszi a jót. Ismerjük ezt sokfelől. A görögök is mondtak ilyet, a Biblia ezt nem mondja. Az Isten ezt nem mondja. Nem belőlünk jön a jó, azt ő adja belénk. Őtőle jön a jó. Szóval ezt tőle kapjuk ajándékba. átformál bennünk mindent, nem emberi erőfeszítéssel, hanem úgy, hogy mennyei ajándékba kapod, hogy újabb és újabb dolgokra csodálkozhatsz rá, azáltal, hogy a Krisztusra figyelsz, és nem a környező dolgokra. Újabb és újabb csodákat fed fel előtted. Még nagyobb lehet a szívedben a hála. Közelít a százszoroshoz. És így vezet, és így formál. Kiapadhatatlan a forrása ennek a mennyei ajándéknak. És amikor igazán megragadja ezt az ember, amikor már munkálkodik benned, és úgy rácsodálkozol, de jó Uram, olyan jó, hogy rámutatsz, hogy mi mindenért lehetek neked hálás. Akkor azt érzed, hogy egyre jobban különbözöl a világtól. Másabb vagy, mint voltál. És ebben a különbözésben a világtól kapsz üldöztetést, persze, de sokszoros kárpótlást is. Végre igazi kapcsolatokat és igazi dolgokat. A boldogság egyetlen igazi útja Krisztus követése. Aki ezen az úton jár, már ebben az életben boldog lehet, külső körülményeinek fájdalmas volta ellenére is. Az utolsó ítéletkor pedig így szólhat az ilyen emberhez az Úr: jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be Urad lakomájára. Testvérek, készüljünk így a Krisztussal szemtől szemben való találkozásra. Amen.